Tiszteltem, hölgyeim és uraim, kis Robert Rihárd vagyok. Amikor kinézett az ablakon, akkor egyre több hajót látok. Azt hittem először, hogy valamilyen felvonulás lesz itt Ho Chi Minh City-ben, Vietnámban, de aztán kiderült, hogy nem, pusztán a halászok már készülnek arra, hogy a kifogott halakat értékesítsék, és most így összegyűlnek és megbeszélik a dolgokat. Amikor ránéztek a Mekong folyóra, akkor úgy tűnik, mintha ez teljesen halott víz lenne, iszonyatosan koszos, barna szín, ennyire sötéten nyilván vizet lenni, sehol sem látszom. Azt mondják a helyek, hogy hal gazdag, és valószínűleg az is lehet, hogyha több száz, vagy akár több halász is megér ebből, és hatalmas halászok folyamatosan tudnak megfelelő zsákmányt szerezni maguknak. A halakat aztán nevedják, hogy ezt elkivetően a távolabbi területekre is szállítanak ezekből. Rengeteg méretű félrefajta halat horgásznak, halásznak. Régen még divat volt a kézigránátos horgászat, halászat is, amikor egyszerűen csak belevágtak egy kézigránátot a vízbe, és biztos volt a zsákmány. Természetesen minden elpusztult ebben az akcióban, úgyhogy a kis halakat is megölték, tehát erről aztán leszoktak, hiszen noha az azonnali hatás tökéletes volt, de a későbbiekre is kell gondolni, nehogy teljesen kipusztuljanak ezekről a területekről a halak, és megmaradjon a későbbi zsákmányszerzés lehetősége is. Amikor meglátogattam az egykori vietnámi bunkereket, akkor láttam, hogy előtte fényképeztetik magukat a veteránok és veteránok leszármazottai a kis bunkerekben, az apró kis csatornákban, mindenhol. Úgyhogy úgy tűnik, hogy ez egyik legfontosabb látványosság lett az elmúlt időszakban. De a turisták természetesen megnézik a pagodákat is, hiszen ebből is van bőven, és a buddhista szentélyek sem maradhatnak el. Az étkezések nagyon érdekesek. A nagy étteremláncok közül van néhány, de például a legismertebb amerikaiak azok nincsenek, más típusúak viszont vannak, de a vietnámi éttermek is rendkívül népszerűek. Itt is van all inclusive, vagyis hogy bármennyit lehet tenni egy megadott összegért, azt hiszem, hogy ezt érdemes kipróbálni. Láttam például töltött csigát, azt nagyon szerették a helyiek, rengeteg rákot, halat, iszonyatos mennyiségű halat, és persze zöldségeket, hiszen a vietnámiak nagyon szeretik a különböző zöldséges ételeket, az uborkától kezdve egészen az ismeretlen kis mélyzöld finomságig mindent termesztenek és mindent felkínálnak. Ehhez jár a rizs, de esznek erre felé kenyeret is, és nagyon izgalmas, finom kis sárgás általán ismeretlen zöldséggel is feltálalják még a ételeket. A húsok közül főleg csirkét esznek, de a marhahús is még nagyon népszerű errefelé. A hortobágyi palacsintához hasonló ételre is találkoztam azzal a különbséggel, hogy egy kicsit kisebb volt, mint nálunk szokás elkészíteni, de nagyon ízletes volt, úgyhogy senki nem marad éhen, hogyha valaki Vietnámban, vietnámi eredeti ételemet szeretne érkezni. Ha már a különböző fakultatív programoknál tartunk, akkor az étterem felkeresése mellett szinte kötelező program lehet a körömszalonok és a masszázszalonok felkeresése. Itt nem olyan szalonokat képzelnek el, mint Tájföldön. Nagyon kemény a masszázs, nagyon komolyan veszik, és nincs annyi főre fajta masszázs, de azt mondják, hogy a vietnámi masszázs is nagyon jó és nagyon egészséges. Itt szinte lehetetlen különbséget tenni, úgy mint Tájföldön a között a masszázs között, amelyik más szolgáltatásokat is tartalmaz, meg a hagyományos masszázs között, úgyhogy alaposan rá kell kérdezni az elején, hogy mit szeretne a vendég. Tájföldön ugye remelek, kitalálta két fogalmat, a body masszást és a tradicionális masszást. Vietnámban rengeteg olyan kismotorost láttunk, akik ismerkedni járnak kismotorra, elmennek a helyi diszkóba, a legnépszerűbb egyébként az MTV diszkó, hogyha már amit, akkor ez is érdekes dolog, és azelőtt egyszerűen elhívnak valakit egy kis motorozásra, és hát errefelé azzal várnak fel, hogy mennyire jó a kis motorja valakinek, minél újabb, minél jobb, annál jobban lehet felricsekedni, és olyan szinten ismerik a hölgyek, a lányok és a motor típusokat, fajtákat, éljáratokat, hogy egészen meglepődtem, amikor egy általán ismeretlen kétkerekű szerkezet paramétereit pontosan felsorolta az egyik szálloda sales menedzsere. A közlekedés persze történhet busztal is, de nagyon kevesen vállalkoznak arra a tortulára, ami egy buszos utazás jelent, inkább a kis motorra voksolnak, vagy pedig próbálnak autót szerezni. Teherautókkal nem nagyon közlekednek, nyitott teherautók platóján, mint amit Tájföldön láttam, itt pedig azért, mert az idő errefelé elég esős. És hogyha süt a nap, akkor sem úgy süt, mint mondjuk Tájföldön, hanem úgy, ahogy láthatták az amerikai filmekben, tehát teljesen valós az az időjárás kép, hogy egy kicsit borús az ég, nagyon sok felhő, szűrt napfény átszűrődik a felhőkön, megsüti az erdőt, álmafákat, a dzsungelt, és amikor jobban kisüt a nap, akkor is mindig van egy kis felhő a téken, viszont gyakran esik az eső, és amikor esik, akkor mint a dézsával öntötték volna, és nagyon hosszú ideig. A monszun idején ez annyiban változik, hogy állandóan esik az eső, és nagyon ritka ez a kis szórt napfény is, amiről beszéltem. Ennek viszont az a következménye, hogy minden időböld, a parkok csodálatosak, és még tavakat is lehet találni, a nagyon szépen díszített parkok közepén. Vietnámban természetesen vannak múzeumok is, de ezeket ne úgy képzeljük el, mint mondjuk a Bécsi Múzeumot vagy a Louvre-t. Amit ajánlok a magyar turistáknak, az a háború múzeum, hiszen itt fotókat, fényképeket, eszközöket lehet látni. Mindenképpen izgalmas látvány azoknak, akik a történelmi iránt érdeklődnek, főleg természetesen a férfiaknak. Lehet látni megkülönböző házépítésű páncéltörő eszközöket, hihetetlenül mindent ki tudtak találni a vietnámi háború idején a helyszínek, nem csoda, hogy még az amerikai hadsereget is meg tudták állítani. Érdekesek még a különböző buddhista templomok, és a Notre Dame katedrálist se hagyják ki Ho Chi Minh City-ben. A kínai városok piacai mindig látványosak, ha másfajta, más stílusú terméket szeretnének vásárolni, mert a kínai stílus annyira nem tetszik önöknek, akkor pedig az eredeti vietnámi bazárt tudom ajánlani, ahol a legkülönbözőbb klasszikus vietnámi kalapoktól kezdve egészen a híres vietnámi nadrágig mindent lehet kapni, mindent meg lehet vásárolni. A gerilla csatornában az lehet felnőzni, hogy hol húzoltak meg a vietnámi gerillák a háború idején. Van még postamúzeum is, és a történelmi múzeumban nem csak az utolsó győztes háborújukról szólnak, hanem 1000 évre visszamenőleg bemutatják a vietek életét, hiszen ugye a nám az országot jelentősök vieteknek hívják magukat. A különböző kínaiak ellen harcoló hősökről ugyanúgy lehet látni valami pár tárgyat, emléket, mint ahogy lehet olvasni a kiírásokon azokról az egyéb harcosokról, hadvezérekről is, akik az elkövetkezendő időszakban győzedelmeskedtek és biztosították azt, hogy Vietnám független ország maradhasson. Vietnámban természetesen a híres tanítólemester Ho Chi Minh emlékét mindenhol őrzik, rengeteg szobrot lehet látni, nem csak Ho Chi Minh City-ben, hanem szerte az országban. Ami még érdekes, az Vietnám vadvilága. Rengeteg helyen lehet látni kígyót, van kígyópark is, madárparkokat nézegethetnek a turisták, nem csak a mocsarakban, az őserdőkben, hanem a hegyi területek egy részén is vannak madárparkok. A kígyó közül nagyon sokat arra tartanak, hogy pálinkát készítsenek belőlük, még kobra pálinkát is kínáltak a legutóbbi kínálatáson alkalmából. Ezt azért nem lehetünk bevállalni, nekem van otthon kínai kígyópálinkám, és az is éppen elég brutális, hogyha ezt felúttam, meghagytam a helyieknek, de ők először először kortyolgatják azt a pálinkát, amelynek az üvegében középen egy kobra trónol, krokodilfarmra is el lehet látogatni, bemutatják a krokodiltenyésztés csinyát, bínyát, és a krokodilbőrből izgalmas táskákat, cipőket készítenek, a krokodilhúst pedig megkóstolhatják a turisták. Hölgyeim és uraim, önök a világszámot hallották ezúttal Vietnámból, illetve Thaiföldről a műsor egy részében. Remélem, hogy legközelebb is velem tartanak majd további kellemes hétvégét kíván a szerkesztő műsorvezető Kis Robert Béhárd. Viszont a